Szépirodalmi művek fontos témája a barátság, akár az élethosszig tartó kitartás egymás mellett. Kell, hogy legyen, aki megkérdezi, hogy vagyunk, akinek mérlegelés nélkül elmesélhetjük helyzetekről a saját verziónkat, vagy aki segít életünk kritikus helyzeteiben talpon maradni, akivel lehet rivalizálni akár, mégis minden megbocsátható végül. A nápolyi regényekről, az utóbbi évek egyik legnépszerűbb regény folyamáról lesz most szó a Neked 8-ban.
Elena Ferrante regényei a magyar olvasókat is meghódították. A két központi szereplő Lila és Elena kislány még, amikor a történet indul a Brilliáns barátnőmben. Lila és Elena tűz és víz. Lila fiús, robbanékony, erőszakos, parancsolásra született. Elena lágy, odaadó, szorgalmas, figyelmes és önfeláldozó. Jobban nem is különbözhetnének, sorsuk mégis egy életre összefonódik. Hol elválaszthatatlan barátnők, hol fékezhetetlen szellemi riválisok. Nem tudnak se egymással, se egymás nélkül élni. Mindketten a szegénységgel küszködő büszke, erőszakos férfi társadalomban próbálnak a maguk módján boldogulni, a tőlük telhető legnagyobb függetlenséget kivívni. Lilát egy házasságba hajtja a szabadság vágya, Elena pedig a tanulást választja. A második kötetben már 16 éves nagylányokként látjuk őket. Az új név történetében a barátnőket egy világ választja már el, Lila egy jómódú üzletember feleségeként gyönyörű lakásban, mint üzletasszony irigyelt pozícióban van, de Elena, aki gimnáziumba, majd egyetemre megy, rájön, hogy a fényűző életre utaló külsőségek mögött Lila nagyon szenved. Vajon megmarad-e a barátságuk? Szerelem, féltékenység, gyűlölet és szeretet. Elena Ferrante nagyszerű regényeiről beszélgetünk most Tönkő Verával.
Szerintem minden kislány életében egyik legfontosabb kérdés, hogy van-e legjobb barátom. Hogyha van lánytestvére, akkor ez egy kicsit árnyaltabb, de sokszor még lánytestvér mellett is nagyon fontos, hogy legyen egy olyan bizalmas, akivel meg tudja beszélni azokat a dolgokat, amiket az anyával, vagy a szülőkkel, vagy akár a lánytestvérrel nem. Aki nem csak lelkitárs és bizalmas, hanem versenytárs is, egy olyan fajta rivális, aki motiválja is, tehát aki a fejlődésében is segít, és akihez viszonyítva saját magát el tudja helyezni valahol az életében, akinek a segítségével a mi az élet értelme, hol vagyok én az életemben, mi a jelenlegi helyzetem folyamatosan újra meg újra definiálja. És ez a fajta kötődési vágy, ez szerintem minden nőben megvan. Azt gondolom, hogy nagyon keveseknek adatik meg, hogy legyen egy ilyen mély lelki társuk. Akinek nem adatik meg, az valószínűleg azért olvas nagyon szívesen erről, akinek viszont megadatott, az pedig az élménynek az ismerősége miatt. Többektől hallottam, hogy mennyire felzaklatja őket ennek a könyvnek az olvasása, hogy mennyire újraélik a saját történetüket, a saját életüket a két lány történetén keresztül.
Annál is inkább, mert az olvasó elhelyezi magát, hogy igen, én voltam az a lány, aki mindig fölnéztem a másikra, mert ő vadabb volt, izgalmasabb volt, jobban tetszett a fiúknak, jobban öltözött, jobb anyagi körülmények között volt, vagy hogyha a másik oldalon állt, akkor meg a barátnőjéből irigyelt dolgokat.
Igen, és ráadásul olyan trükkösen van az elbeszélés megoldva, hogy Elena teremti életre Lilát. Minden egyes Elena által leírt szó az Elena szava, de közben, minthogyha a Lila diktálná, hogy ő miképpen teremtse újra. Hogy van ebben egy olyan bonyolult csavar, hogy egy adott ponton már azt sem tudjuk, hogy kit kinek a szemével látunk, illetve ki határozza meg azt, hogy hogyan látjuk a másikat. Ezért van az, hogy nem lehet választani kettejük közül.
Azt mondod, hogy fölruházza olyan tulajdonságokkal, amivel talán nem is rendelkezik a másik, és mindkettő ezt
így
teszi?
Így van. Tehát, hogy voltak éppen azt, hogy ők kik és milyenek, azt nagyon nehéz megmondani. Úgy indul a történet, hogy az egyik legfontosabb jelenet a barátságuk szempontjából, amikor a Brilliáns barátnőmben, az egyik kötetben babákkal játszanak, és elvesztik a babákat. És a negyedik kötetnek a címem az az elveszett gyerek története. Tehát visszatérünk majd a negyedik végén a legelejéhez. És ez a momentum, amikor ők a babákat elveszítik, az összetartozás élményt teremti meg voltak éppen kettejük között. Ez az első ilyen felnövési pont az életükben. És amikor ezeket a babákat elveszítik, abban az időpillanatban még voltak éppen egyformák, egy ritmusra lépnek. Szociálisan nagyjából hasonló háttérben vannak. Mind a ketten elindulnak egy úton, mind a kettejük célkitűzése az, hogy kitörjenek abból a nagyon nyomorúságos szociális környezetből, amiben élnek, más-más utat választanak, az egyikük tanul, a másikuk férjhez megy, aztán elhagyja a családját, gyári munkás lesz, miközben az Elena, aki a történetet elmeséli, aki egy író-íróvá válik közben, ő lesz a történet hivatalos elbeszélője. Tehát Elenának jut ez a szerep, hogy elmondja Lila történetét. De nem biztos, hogy ő el akarja mondani a történetet, hanem mintha egy kicsit Lila mondatná el vele. Úgy indul az első kötet, hogy eltűnik. Elena azzal szembesül, hogy nyom nélkül semmi nem marad utána, egyetlen cetli, egyetlen tárgy, semmi nyoma veszett, és tudja, hogy nem keresheti, mert minthogyha az egész élete arról szólna, hogyan teszi magát lépésről lépésre láthatatlanná, hogyan fosztja meg magát egyre inkább magától. És minthogy ő ezt az utat választja, hogy saját magát megfosztja magától, Elenáé lesz az a szerep, hogy újra teremtse, és a szavak által és az irodalom által megteremtse, felépítse, hogy mégse legyen teljesen láthatatlan.
Sokkal nagyobb a hullámzás ebben a második regényben, mint az elsőben. A kettejük barátsága, amilyen állomásokon átmegy, hogy néha már Elena is felülkerekedhet. Néha már azt érezzük, hogy Lila irigy egy picit rá, mert Elena tanulhat. Ő meg bel van kényszerítve egy tökéletesnek látszó házasságba, aminek a kulisszái mögé talán csak Elena lát be.
Ez az elveszésének, önmaga elvesztésének a talán második állomása, ezért is az új név története. A könyvnek a címe, hogy nem csak új nevet kap, hanem új életet kap, és ezek között társadalmi viszonyok között a nőnek egy meghatározott szerepe van, mint feleség. Elveszti a nevét, elveszti az életét, elveszti a lehetőségeit, onnantól kezdve a férje rendelkezik felette, és mintha ezzel nem számolt volna, mintha ezt nem tudta volna. Pedig hát végignézték a családon belül azt, hogy mi a nők sorsa. És amikor megszületik a gyerek, akkor hagyja maga mögött így egy újabb szeletét, és teljesen feláldozza önmagát a kisfiúért, majd elhagyja a férjét szintén a gyerek érdekében, és egy gyárba áll bedolgozni. És ez a pillanat, amikor ők a gyárban találkoznak, az Elena Ferrante egyébként az egész négy kötet egyik legfontosabb pillanatának tartja ezt a találkozást. Az ottani távolságtartó és hideg viselkedése Elenával szemben egy kicsit azt is sugallhatja, hogy te soha nem juthatsz erre a sorsra, hogy soha egy másodperce ne jusson eszedbe az, hogy irigyeljél, és szeressél, és ezt az életet kívánd magadnak, tehát hogy miközben mérhetetlenül önző volt akkor, amikor az Elenától a szerelmét veszti el, egy nagyon nagyfokú, nagyvonalúság, vagy nem is tudom, önzetlenség van benne, amikor minden erejével azon van, hogy a másik küzdjön azért, hogy egy ennél sokkal méltóbb életet tudjon élni.
Tönkő Verával, a Park kiadó vezetőjével beszélgettünk Elena Ferrante műveiről.